Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mint hallották, ez a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsora a 86,7-es hullámhosszon, ami a Kontakt Rádió hullámhossza, és ha már itt vagyunk, akkor ne feledkezzünk meg olyan apróságokról sem, hogy a Kontakt Rádió telefonszáma 7077-123, vagy ha véletlenül valakinek SMS-ezni támad kedve, akkor az a 0670-30-88-946-os szám. Remélem, hogy támad SMS-ezni kedvük, vagy akár telefonálni valók kedvük.
Vagy még akár e-mailen is lehet kérdezni.
Hát, ha éppen emailjük.
Az info@kontaktradio.hu e-mail címen.
Igen, azt az e-mailt azt én mindig elfelejtem. Az igazság, hogy én jobban szeretem a közvetlen kapcsolatot, ezt a telefon kapcsolatot. Egyébként nagyon örülünk, hogy végre, legalábbis én részemről, de látom Hédin is, hogy örül ő is, hogy itt lehetünk ismét önökkel, és átadhatunk némi tapasztalatot Egyiptomról, illetve az egyiptomi történelemről, az óegyiptomi történelemről.
Tehát a Sinuhe irodalmi rovatunkkal jelentkeztünk ezúttal, és mielőtt elkezdenénk a mai felolvasást, amikor a hajótörött történetéről lesz szó, a világ legősibb, legkorábban lejegyzett hajótöréssel, tengeri hajótöréssel kapcsolatos története. Előtte akkor a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság társasági híreiből szeretnénk fölhívni a figyelmet arra, hogy hétfőn, vagyis most 31-én lesz a szokásos ülésünk. Ezúttal Abdel Fattah Muni fog előadást tartani, egyébként az ELTE arab tanszékének PhD hallgatója. A mekkai zarándoklat személyes élmények alapján címmel vetített képes előadás lesz, tehát várunk minden kedves érdeklődőt. A Nemzetek Házában a honlapunkon a www.mept.hu honlapon a többi részletet el lehet olvasni.
Bocsánat, ha véletlenül mégsem olvasnak el a honlapunkat, akkor a Nemzetek Háza 6. kerület, Bajza utca 54 szám alatt található, és csak a Nemzetek Háza gombot kell megnyomni, és már is tárul a szezám.
Akkor szintén szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy február 28-án lesz a közgyűlésünk, tehát mindenkitől várjuk a programokra javaslatokat, felajánlásokat, és kontaktrádiós kedves hallgatóinktól pedig azokat a kérdéseket, amiknek az alapján például az idei évi programjainkat, a rádiós adások témáját össze tudjuk állítani. Még egyet, hogy természetszerűleg számos különböző programunk van, ezen programok között szerepelnek pályázatok is, amiket már kiírtunk, és amikre lehet továbbra is beküldeni különböző alkotásokat. A hagyományőrző pályázat van például, de leginkább az Én Egyiptomomra hívnám fel a figyelmet, amelyiknek ugye a fődíja egy egyiptomi utazás lesz a Vámbér Jármin Keleti Egyetemmel együtt tavasszal, és amelyiken Egyiptommal kapcsolatos prózai élményeket, illetőleg olyan történeteket, elbeszéléseket, esszéket várunk, amik azt mondják el, hogy kinek mit jelent Egyiptom.
De ide kerülhetnek azért az útleírások is.
Természetesen. Tehát minden, ami Egyiptomhoz kapcsolódik, és ami szépen irodalmi nyelven lett megfogalmazva. Van még valami, amit nem mondtunk esetleg? Ja, igen, hogy tehát a honlapunkra is várunk kedves hallgatóinktól különböző érdekes történeteket, érdekességeket, vagy összefoglalásokat, valamire fölhívni a figyelmünket, akár recepteket is lehet küldeni, ajánlásokat is.
Na, a receptek alatt leginkább azért az egyiptomi receptekre gondolunk, mert nekem például nekifutásból 24 receptkönyvem van, úgyhogy nem biztos, hogy ezekből...
Tehát nem mindennapi, hétköznapi recepteket, hanem amikben valami érdekes, egyéni dolog található.
Így van, és megjegyezni kívánom, hogy Egyre több olyan bolt van Magyarországon, ahol például egyiptomi ételekhez lehet alkatrészeket venni, tahínát, kuszkuszt, és minden egyebet, amiből nagyon-nagyon finom dolgokat lehet csinálni, úgyhogy remélem, hogy Hédi beleegyezik abba, hogy majd egyik alkalommal éppen ne annyira Ó-Egyiptomról legyen szó, hanem néhány nagyon ízletes étel megfőzéséről mesélhessünk.
Jó, egy megfelelő alkalommal majd. Jó. Lehetőséget kerítünk erre is.
Én akkor szépen lassan elkezdeném ezt a könyvet, ez a Paraszt panaszai című Ó-Egyiptomi novella gyűjteményből szeretnénk a hajótörött történetét elmondani önöknek. Hát az én számomra ez egy kicsikét pessimista, legalábbis a vége meglehetősen pessimista végződésű, de nagyon szép irodalmi mű, érdemes meghallgatni. Kezdhetem? Ja, kezdjük az egészet, ami hát magyarázatra szorul, mielőtt elkezdenénk, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy megérkeznek külföldi útról, feltehetőleg megérkeznek az egyiptomi székhelyre, az adott esetben Tébát jelenti, gondolom.
Feltételezhetően odaérkeznek. De igen. Nincsen benne, nincs kizárva az sem, hogy ugye ez a középirodalom korában íródott, tehát középirodalom 12. dinasztiai idején Ichitaui, a mai Fájumban levő Illahun területe volt a székhely, tehát akár még oda északra is megérkezhettek. Ez nincs benne a szövegben, jó, hogy hová.
Akkor nevezzük a székhelyet fővárosnak, mert az valahogy közelebb áll hozzánk.
Hát ma fővárosnak nevezzük, így van. Ami akkor székhely volt.
Tehát itt egy fejedelem érkezik egy kis hajón, kísérő társaságában. Na most kezdem. Így szólt a kitűnő kísérő. Örvendjen a szíved, fejedelem, mert íme elértük a székhelyet. Elkapják a súlykot, a kikötőcöveket beverik, az orrkötél partot ér. Örvendezés és Isten dicsőítése. Mindenki megöleli a társát. Legénységünk épségbe jött meg, nincs veszteség katonáink között. Elértük Núbia, tehát Vavat legtávolabbi széleit, elhaladtuk Szentmut előtt, és íme békébe jöttünk meg, a mi földünket azt értük el. Hallgass hát rám, fejedelem, én nem vagyok túlzó. Mosd meg magad, önts vizet ujjaidra, és válaszolj, ha kérdeznek, beszélj a király előtt, s szíved helyén legyen. Válaszolj habozás nélkül, az embert szája menti meg, és ha beszél, elrejti arcát. Cselekedj szíved szándéka szerint. Fáraszt, amit mondok neked? Elmondok hát valami hasonlót, ami én velem történt, amikor a királyi ércbányákhoz mentem, és tengerre szálltam egy 150 röv hosszú, 40 röv széles hajóval, 150 evezős ült benne, Egyiptom válogatottjai közül. Az eget nézik, a földet nézik, szívük éberebb, mint az oroszláné. Megjósolják a vihart, mielőtt jönne az orkán, mielőtt kitörne. A vihar kitör. A tengeren vagyunk, mielőtt földet értünk volna, a szél emelkedik újra meg újra, benne 8 röv hullám. Egy fadarabot sodort felém, s a hajó. Meghaltak, akik rajta voltak, egy sem maradt meg belőlük. A tenger hullámverésével egy szigetre jutottam. 3 napot töltöttem egyedül, a szívem volt csak társam. Farejtekében aludtam, az árnyékot öleltem át. Kinyújtottam lábamat, hogy megtudjam, mit adhatok számnak. Találtam ott fügét, szőlőt, mindenféle pompás hagymát, kaót, szikomorfa gyümölcsöt és uborkát, mintha ültetve lett volna. Voltak ott halak és madarak, semmi nincsen, ami ne lenne ott. Teleettem magam, a földön is hagytam belőle, mert sok volt karjaimnak, és akkor vettem a tűzszerszámot, és tüzet élesztettem. Fát aprítottam az isteneknek szánt égő áldozathoz. Dörgő hangot hallottam, hullámverése az. A fák összeroppantak, a föld megmozdult, felfedtem arcomat, észrevettem, hogy egy kígyó közeledik. 30 rövnyi, szakála hosszabb 2 rövre, arannyal bevonva, szakála valódi lazúrkőből. előre görnyedt, száját nyitotta felém, én hason feküdtem előtte, és így szólt hozzám. Ki hozott téged, kicsiny? Ki hozott téged? Ha varakodsz megmondani, ki hozott erre a szigetre, tudd meg, hogy hamuvá válsz, és láthatatlanná lész. Te beszélsz hozzám, de én nem hallom. Előtted vagyok, hát nem ismersz engem? Szájába vett, és nyugvó helyére vitt. Lefektetett anélkül, hogy érintett volna. Épp voltam, nem tett kárt bennem. Száját nyitotta felém, én hason feküdtem előtte, és így szólt hozzám. Ki hozott téged, kicsiny? Ki hozott téged a tengernek erre a szigetére, melynek szélei a hullámokban vannak? Válaszoltam neki, karomat meghajlítva előtte, így szóltam hozzá. Én az ércbányához utaztam a király megbízásából, egy 150 röv hosszú, 40 röv széles hajón, 150 evezősült benne Egyiptom válogatottjai közül. Az eget nézik, a földet nézik, szívük éberebb, mint az oroszláné. Megjósolják a vihart, mielőtt jönne, az orkánt, mielőtt kitörne. Egyikük szíve éberebb, karja erősebb, mint a másiké, nincs közöttük tudatlan. S a vihar kitör, a tengeren vagyunk. Mielőtt földet értünk volna, szél kerekedik újra meg újra, benne 8 rövnyi hullám. Egy fadarabot sodort felém. A hajó? Meghaltak, akik rajta voltak, egy sem maradt rajtam kívül, és íme én nálad vagyok, a tenger hullámverése hozott a szigetre. Ő pedig így szólt hozzám. Ne félj, kicsiny, ne aggódj, miután hozzám jutottál. Lásd, az Isten tartott életben téged, ő hozott kárnak erre a szigetére. Semmi nincsen, ami ne volna itt. Telve van mindenféle gyönyörűséggel. Ímé eltöltesz hónapot hónapra, míg betöltesz 4 hónapot a sziget belsejében, majd hajó fog jönni a székhelyről, rajta hajósok, akiket ismersz. Elmégy velük a székhelyre, és városodban fogsz meghalni. Mi öröm beszélni a megízleltekről annak, aki keresztül ment gonosz dolgokon. Valami hasonlót fogok hát elmondani neked, ami ezen a szigeten történt. Testvéreimmel együtt éltem itt, közöttük gyermekek, összesen 75-ön voltunk kígyók, gyermekeim és testvéreim. Nem említem neked azt a kislányt, akit hozzám a gondviselés hozott. Egy csillag hullott alá, ettől tüzet fogtak ők, úgy történt, hogy nem voltam velük, amikor elégtek, nem voltam közöttük. Meghaltam miattuk, mikor megtaláltam őket, holttesteket egy halomban. Ha erős vagy és szíved szilárd, meg fogod ölelni gyermekeidet, megcsókolod feleségedet, meglátod házat szebb lesz mindennél. Eléred a székhelyet, és testvéreiddel együtt leszel ott. Akkor én hasra borultam, és megérintettem a földet előtte. Én pedig mondom neked, beszélek hatalmadról a királynak, hírt adok a te nagyságodról. Hozatok neked ibi balzsamot, az örve a templomok tömjényét, melyben minden Isten gyönyörűségét leli. Beszélni fogok neked arról, ami velem történt, és ami a király hatalma által láttam. Dicsérni fognak téged a városban az egész ország hivatalnoksága előtt. Bikákat vágatok le égő áldozatul, és szárnyasokat ölök. Hozatok hajókat, megrakva Egyiptom minden ékességével, ahogy ezt egy Isten számára tenni kell, aki szereti az embereket egy távoli országban, és akit nem ismernek az emberek. Ő nevetett rajtam és azon, amit mondtam neki, mint valami szíve számára helytelen dolgon, és így szólott hozzám. Nincs neked sok balzsamod, a tömjén urává lettél? De hát én punt királya vagyok, és a tömjén az enyém benne. Az örvendezés olaja, amiről azt mondottad, hogy hozni fogják, ennek a szigetnek legfőbb java. És ha meg fogsz válni ettől a helytől, soha sem látott többi ezt a szigetet, hullámmá változik át. A hajó pedig jött, ahogy ő megjósolta előre. Elmentem, és egy magas fára másztam, felismertem azokat, akik rajta voltak. Elmentem, hogy ezt jelentsem, és úgy találtam, hogy ő már tudja. Azt mondta nekem, egészséget, egészséget, kicsiny házadig. Lásd meg gyermekeidet, tedd nevet széppé városodban, íme ez az én kívánságom. Hasra borultam, karjaimat meghajlítva előtte, s adott nekem egy rakomány balzsamot, örvendezés olajat, judneb balzsamot, füstölőszereket, sansz balzsamot, szemfestéket, zsiráffarkakat, tömjént nagy tömbökben, elefántagyarakat, agarakat, cerkófmajmokat, páviánokat és mindenféle szép drágaságokat. Én pedig mindezt felraktam a hajóra. Akkor hasra borultam, hogy dicsőítsem őt. Ő pedig így szólott hozzám. Ímé, 2 hónapon belül megérkezel a székhelyre, meg fogod ölelni gyermekeidet, és megújulsz sírodban. Lementem a kikötőpartra a hajó közelében, és hívtam a katonákat, akik a hajón voltak. Dicsőítettem a szigetek urát a kikötőben, és akik ott voltak, hasonlóképpen cselekedtek. Északnak hajóztunk a királyi székhely felé. Elérkeztünk a székhelyre 2 hónap alatt, egészen ahogy megmondotta. És akkor beléptem a király elé, hogy előhozassam az ajándékokat, melyeket a sziget belsejéből hoztam. Ő megdicsért engem az egész ország hivatalnoksága előtt, kísérővé tett, és megajándékozott emberekkel. Láss engem hát, miután partot értem, miután láttam mindazt, amit tapasztaltam. Lásd, jó hallgatni az emberekre. Ő pedig így szólott hozzám. Ne légy oly kitűnő barátom. Vajon adnak-e vizet a madárnak lemészároltatása reggelének hajnalán? Készen van. Kezdetétől a végéig, ahogy az írásban találtatott. Írta az ügyes újú írnok, Ameni Amon A, élet, boldogság, egészség neki.
Mielőtt beszélgetnénk róla, hallgassunk egy kis zenét, és akkor utána elkezdjük a történetet közelebbről is megvizsgálni.
Μέσα στα μάτια σου βουλιάζω λίγο-λίγο, ο χρόνος τι κάνω μαξιλάρι. Συντρίμια η ζωή μου, έλεος, θυσία η αντοχή μου, έλεος, η θες ποιο είναι η ματιά σου.
حبيبي يا حبيب قلبي يدوب بكلمتين بشتاق وبدوب تعال خلي قلوبنا تعيش لو أنا بنصبنا ومكتوب حبيبي غالي غالي يا ليالي και κάθε μέρα πιο πολύ θα σ' αγαπώ.
Συντρίμια η ζωή μου, έλεος. Θυσία η αντοχή μου, έλεος. Ηφαίστειο είναι η ματιά σου, φωτιά να βγουν τα φιλιά σου.
Χαμπίδι, χαμπίδι, έλτι, αγκούν. Τι κλίνεται, να στέλνουν τα ντούν. Τα άλλα χαλκι, τλούπ να ταΐσ.
Φωτιά να βγουν τα φιλιά σου.
Kedves hallgatóink, remélem, hogy még mindig itt vannak velünk. Ez a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Kedves hallgatóink, remélem, hogy még mindig itt vannak velünk. Ez a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsora. Ja, ezen belül pedig a Venamon.
Nem?
Már megint félrementem. Venamon is egy nagyon nagy utazó volt. Pontosan ezért zavarom össze ezeket a dolgokat. Ez a Sinue műsor, ami tulajdonképpen az óegyiptomi irodalomról szól. Nagyon-nagyon röviden összefoglalnám azt, hogy miről volt szó eddig. Egy fejedelem megérkezik Egyiptom fővárosában, és az őt kísérő emberke elmondja, hogy hogyan viselkedjen a fáraó előtt, hogyha elég kerül, és elmondja gyorsan a maga történetét, hogy Punt szigetén, illetve hát valahol ott Punt környékén vetődött egyszer korábban.
Lehet nyugodtan.
Miért kacarászol rajtam, ó, Hédi?
A zene, hogy megzavart.
Ja, megzavart téged is a zene, néha engem is. Tehát Punt táján vetődött a tengerből ki, miután szerencsétlen hajója összetört, és a 150 rajta utazó hajós életét veszítette, ahol néhány napig igen-igen jól élt, mert mindenféle gyümölcsöt és minden egyéb ennivalót talált, majd találkozott a sziget urával, egy kígyóval, aki ott meglehetősen boldogtalan volt, hiszen 87-en voltak testvérek, majd egy égből lehulló csillag, feltehetőleg egy meteorit, elpusztította az összes testvérét, és ő egyedül maradt a szigeten, egyedül él a szigeten, de megjósolja a hajósnak, hogy nem sokára a hajó érkezik, és az emberek elviszik őt a hazájába, ahol boldogan fog élni. És a Hédi megmagyarázza majd, hogy miért mondta azt, hogy a halálában mi történik vele, mert az nem volt egészen világos előttem, de...
Ezt nyilván többféleképpen is lehet érteni, de ahhoz, hogy... De mielőtt a végére térnénk, a korábbi részekről is beszéljünk, mert hogy összefüggenek a dolgok, nem lehet valamit a végén kezdeni.
Igen,
valami folyamatosan láncreakciók folyamán, igen, egyik esemény vonja utána másikat, egyik jelez a következőnek.
Jó, akkor még befejezném ezt, hogy tehát miután megérkezik a hajó, a kígyó ellátja őt rengeteg minden finomsággal, illatszerrel, balzsammal, stb. A hajós hazaérkezik, és boldogan él, míg meg nem hal. És engem az zavar, hogy a végén azt mondja neki a fejedelem, akit idáig elkísért, hogy ne légy oly kitűnő barátom, vajon adnak-e vizet a madárnak, remély szároltatása reggelének hajdalán. Na ezt fogja a Hédi megmagyarázni, mert ez szintén értelmetlen számomra egy kicsit. De ami nekem nagyon tetszik, hogy végre ebben a novellában ott van, hogy ki volt az, aki ezt írta. Írta az ügyes ujjú írnok Ameni Amon Aa. Tehát végre találkozunk egy igazi íróval is. Mert az eddigiekben leginkább másolták, esetleg papiruszokról, vagy valamilyen formában, és nem mondták a nevet. De itt van az írnoknak a neve is. Na most átadom a szót a szakembernek, mert én itt csak ülök és olvasok, meg beszélek mindenfélét, de ő az, aki segíteni tud önöknek.
Többször majdnem beleszóltam, tehát az írnokkal kapcsolatban azt jegyezzük meg, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő találta ki. Ő jegyezte le, ez csak azt jelenti. Tehát maga a szerző továbbra is ismeretlen számunkra, egyáltalán nem biztos, hogy ő a szerző. Tehát a lejegyző, a leíró és a műnek a alkotója nem feltétlenül azonos. Aki lemásolt egy-egy szöveget, hallottak könyvének is vannak passzusai, amit több helyről ismertek, és ott van, mint szerző valaki megnevezve, ez nem szerző, tehát az írója, hanem a leírója, lemásolója, az az írnok, aki ezt szépen ott, azon a papíron megörökítette.
Én éppen annak örülök.
De minden esetre jó tudni.
Hogy tudom, hogy ki volt ő.
Akkor egy írnok nevével többet tudunk, egy olyan írnok annak a nevével, aki a középirodalom idején élt. Itt a Székhelyre megy a hajó, oda érkezett az a bizonyos személy, akit ez a Semesz úr, akit testőrnek fordít Dobrovics Aladár, akivel találkozik ez az ember, és aki vigasztalni próbál. Na most nagyon érdekes, hogy miért kell vigasztalni egy embert, aki megérkezett, és ugye azt tudjuk róla, hogy hát örömmel érkeztek meg, boldogan szálltak ki a hajóból az emberek, mert hazatértek. És ez is, ez az ember is hazatért, és tudjuk, hogy hát honnan tért haza, ugye Vavat végéből tért haza, Vavatból, tehát Núbiából jött, déli területről, és nyilván a Níluson hajózva érkezett haza. És nem volt semmi veszteség, tehát nem ír semmi olyant, hogy valami veszteség, valami baj történt volna. Tulajdonképpen úgy tűnik, hogyha elolvassuk azt, ahogy leírja az érkezés, mint hogyha itt minden teljesen pozitív lenne, semmi rosszat nem hallunk. Ennek ellenére egyszer csak ez a Semesu, tehát az az ember, akivel találkozik, azt mondja neki, hogy hallgass rám, és vigasztalni próbálja. Tehát látszólag, illetőleg tulajdonképpen a mi számunkra valóban nem egészen érthető, hogy mi baja volt. De hogyha vigasztalni próbálta, ugye a későbbiekből kiderül, hogy lelket akart beleönteni a beszédével, és hát meg is magyarázta neki, hogy a beszéde menti meg az embert, a szája az, ami megmenti, ahogy ő mondja, tehát amit a szájával kimond. Ebből az következik, hogy ez a történet bizony ebben a formában már nem az eredeti történet, hanem egy hiányos történet. Tehát ebből már valami hiányzik, amit már a középbirodalom korában nem jegyeztek föl. Mert hogy különben nem értjük, hogy miért kell vigasztalni, és a legvégén meg különösen nem értjük ezt a bizonyos utolsó mondatot. Tehát ez egy hiányos történet dacára annak, hogy elejétől a végéig leírta az az írnok, akit Imeninek nevezünk.
Azért szerencse, hogy ebbe a történetbe azért tett egy ilyen belső történetet is, amit azért mi is élvezni tudunk, annak ellenére, hogy nem tudjuk, hogy mi a történet eleje.
Tehát a történetnek ezt a külső, legkülső keretét sajnos nem ismerjük, ez valaminek a maradványa. Amit igazán érdekesnek tartott az írnok, és ami miatt ezt lejegyezte, az a következő történet, a találkozása óriási kígyóval. Tehát ez volt az a történet, a hajó törött, oda kerül erre a szigetre, találkozik ezzel a kígyóval, és megmenekül. Ez volt Imeni számára a lényeg, a legfontosabb dolog. Lehet, hogy ő hozzá már csak ennyi jutott. Lehet, hogy ő rövidítette le erre, de egy biztos, ez nagyon fontosnak és rendkívül érdekesnek tartotta, és ez az, amelyikkel bővebben meg tudunk ismerkedni, hiszen ennek van meg a lehetőleg teljesebb szövege. És akkor most ezzel a történettel kapcsolatban, tehát azt tudjuk, hogy ez a sziget nevet viseli, amely a tengernek, az Uács úrnak a közepén van. Na most az Uács úr, a nagy zöld a neve tulajdonképpen, vita tárgyát képezi sokaknál, hogy mit jelent, milyen területet. Van olyan kutató, aki például ezt a delta vidékre is ráviszi, és azt mondja, hogy ez alapvetően nem tengert jelent, hanem a nagy víz felületet. Tehát amikor kiárad a Nílus, akkor az ugyanúgy Uács úr, mint ahogy a tenger Uács úr, tehát nagy zöld. Ez a dolog egyik fele. Tehát ilyen formában kérdéses, hogy hol játszódik a történet. Hogy ebben az esetben azonban valóban biztosan tengerről van szó, az abból derül ki, hogy itt tudjuk, hogy ez a hajós, aki hajótörés szenved, ez utána felfelé hajózik, tehát északnak hajózik. Tudjuk, hogy egy sziget van, és nem látni partokat sehol, na most a Níluson ez elképzelhetetlen lenne. Tehát ez egyértelműen egy tengerre utal, valamelyik tengerre. Mivel észak felé hajózik, amikor haza akar térni, a földközi tengerről nem lehet szó, marad a vörös tenger. Tehát ebben az esetben egyértelműen akár nagy víz, ez az Uágyúr, akár tenger az értelme, biztos, hogy a vörös tengerre vonatkozik. Na most a vörös tengerrel kapcsolatban fölmerült két lehetőség, hogy ott egy mítikus hely, egy nem létező, valójában nem létező, mesebeli sziget, tehát a fantázia szüleménye lenne ez a sziget, amelyik, mivel ugye az embereknek a fantáziája erősen kötődött az Istenvilághoz, ennek következtében ez egy mítikus sziget lenne. És amennyiben mítikus sziget, ezt ugye nagyon megerősíti ennek a bizonyos kígyónak a jelenléte, amelyik nem akármilyen kígyó volt, hanem egy óriási kígyó.
Na, bocsánat, egy pillanat, én mindezzel egyetértek, de akkor miért mondja az óriás kígyó azt, hogy én Punt királya vagyok? Hiszen Punt az tulajdonképpen egy létező valami.
Igen, az egy létező valami, az a Sztánétyer az istenek földjének nevezték. Na most akkor Punt területe, az is egy nagy kérdés, mert az sem egyértelműen eldöntött, ugyanis több terület is számításba jöhet. Van, ahol Eritreát gondolják Puntnak, van pedig olyan elképzelés is, hogy itt a vörös tengernek az Akabai öböl és az attól délebre levő területe és az arab félsziget is, annak a csücske is még hozzátartozna. És hogyha ezt vesszük, akkor ott a tenger területe is Punthoz tartozik. Minden esetre, tehát ez Puntnak uralkodója, Puntnak a hercege megjelölés, ez mindenképpen arra utal, hogy a Sztánétyer az istenek földjére teszi. Tehát ez tulajdonképpen ilyen formában, hogyha ezt egy mítikus szigetnek vesszük, akkor nagyon jól beleillik Punt az istenek földje. A mítikus szinten, ami ráadásul még elérhető is. Bizonyos kiválasztottak számára, mert ugye azt tudjuk, hogy Punttal ugyan többször kapcsolatba kerültek az egyiptomiak, többször ment expedíció Puntba, de azért nagyon kevesen jutottak valójában el oda, és hát azért kellően kiszínezve juthatott el ez az emberekhez.
És Szomália?
Van olyan elképzelés is, hogy Szomália lenne. Itt azért gondok vannak, illetőleg nem tudjuk, hogy valójában Punt területe mekkora volt. Mert lehetett egy nagyon nagy terület is, amelyik magába foglalta ezt is, meg azt is. Meg tudjuk, hogy az Óbirodalom idejében is már Snofru fáraó küldött oda hajókat, és későbbi punti expedíciókról, még a késői korból is tudunk arról, hogy eljutottak oda. Hát Egyiptom területe is mennyit változott, Punt területe is változhatott.
Jó, hát az egy biztos, hogy ha Punt arra fele esett, akkor a Kék Níluson haladtak fölfelé, és a Kék Nílusnak egy oldalága lehetett, mert abban az időben még voltak a Nílusnak oldalágai is, azóta ezek szépen lassan kiszáradtak.
Szóval egy biztos, a Níluson is lehetett menni Puntba, és lehetett a vörös tengeren keresztül is menni Puntba. Tehát ebben az esetben nyilván a vörös tengeri részről van szó. Tehát ilyen formában, akár hogyha kapcsolatba hozzuk is Punttal, ez a mítikus megjelölést tökéletesen beleillik. Van egy másik értelmezése is ennek a szigetnek, ez pedig Wainwright-nak a nevéhez kötődik, aki viszont Zebergeddel hozza kapcsolatba. Ez a St. John Island névre hallgat, egy lakatlan sziget, Arábia és az egyiptomi partvidék között, Ras Benas-tól nem nagyon messze, viszonylag közel az egyiptomi partokhoz, amivel kapcsolatban összegyűjtött többféle útleírást is, tehát tengerészeknek a naplóiból idézve leírja azt, hogy nagyon érdekes a Vörös-tengernek a éghajlata, időjárási viszonyok a Vörös-tengeren, mert hogy időnként a szárazföld felől a sivatagi homokot befújja még ilyen területekre is, És itt ezen a területen van két vagy három sziget, amelyiket gyakorlatilag ezek a homokviharok eltakarnak a hajósok közül. Tehát 10 alkalomból egyszer látszik a sziget, a többinél meg annyira eltakarják ezek a viharok, hogy nem látszódnak. Aztán terepelt itt a mennydörgés is, de nem volt villámlásról szó. Szintén erre járó hajósok, hajónaplókból lehet tudni, hogy sokan hajótörést szenvedtek itt, ebben a térségben, és a hajótörésnek kétféle oka is volt. Az egyik az, hogy nagyon magasak voltak itt a hullámok, amiről ugye itt is szó van. De ezt a 8 könyöknyi hullámot, ez legalább 4 méter volt, attól függ, hogy melyik könyökkel számolunk, ugye, mert többféle volt, mint arról már az egyik venomomban beszéltünk, tehát ez lehetett még ennél is magasabb. És ezek a hullámok, ugye, hogyha a hajót fölborítják, vagy egyszerűen fölülről beterítik a hajót, akkor elsüllyed.
Ráadásul ezeket a kicsi hajókat, mert kicsi, könnyű hajókat.
Szóval de ezek... a hajótöröttünk nagy hajóval ment, aki a szigetre került.
De nem a célból volt.
De azért az elég nagy volt ahhoz, hogy nem biztos, hogy a hullámok elbírtak vele önmagában, de hát nem voltunk ott.
Nem.
Viszont, ami megint érdekes, hogy Van Wright azt is írja, hogy azt találta ezekben a naplókban, hogy ezeket a nagy dörgéseket, amik a vihar előtti, szélvihar előtti dörgések voltak, nem kísérte villámlás. Mint ahogy itt sem említenek villámlást. Tehát, hogy ez az éghajlati különlegessége megvan ennek a területnek. És még egy dolgot ír erről a szigetről, hogy ez a, illetve még több dolgot, de még egy hajótöréshez kapcsolódó dolgot, hogy nagyon komoly korallzátonyok veszik körül, nagyon magasan vannak, tehát lényegében csónakokkal közelíthető igazán meg. Na most, hogyha elképzelünk egy szélvihart, ami ugye a part felé sodor egy hajót, ami egy komolyabb hajó, igaz, hogy a hullámok nem bírnak el vele, de ott a zátonyokhoz odaverik, hát akkor ez bizony szétmegy. Na most ez a bizonyos sziget, erről aztán lehetett Hári Jánosként ugyancsak sok mindent elmondani. Ez a dolog egyik fele. A másik fele, ami miatt úgy gondolja Van Wright, hogy erről a szigetről van itt konkrétan szó, ez volt az ihlet adó, az pedig az, hogy ókori szerzőknél, például Strabonnál, Diodorosnál szerepel egy Ophiodész, kígyós sziget ebben a térségben, és erről a szigetről lehet tudni, hogy itt valamikor hajdanában nagyon sok kígyó volt, hihetetlenül sok kígyó, és aztán utána ezeket a kígyókat elpusztították, és azóta nincsen rajta kígyó. Na most ilyen módon van egy sziget, egy lakatlan sziget, amelyiken nincsen kígyó, de mégis a kígyós sziget nevet viseli. És erről a szigetről még azt is meg lehet állapítani, hogy vulkanikus eredetű. Tűz pusztította el ezt a kígyót, tehát elképzelhető, hogy egy nagyon ősi, nagyon régi történetnek valamiféle lecsapódása lenne ez.
Könyörgöm, csak nehogy Atlantisza térj vissza, mert mostanában nagyon nagy divat előkapni Atlantiszt, ha bármilyen megmagyarázhatatlan dologról van szó.
Ez eszembe sem jutott, csak azt akarom mondani, hogy vulkanikus eredetű sziget, ami azt jelenti, hogy viszonylag közel van a partokhoz, oda sodródhattak az emberek. A mellette levő másik két sziget még továbbra is termékeny, ezen a szigeten semmi nem terem meg, teljesen lepusztult, és hogy mikor pusztult ennyire le, azt nem tudjuk, mert itt a hajótöröknél, itt még ugye tejben mézben folyó Kánaánként írja le a hajótöröt.
De bocsáss meg, itt a leírja azt is, hogy ahogy elmész innen, el fog süllyedni a sziget.
Van Wright olyan módon magyarázza meg, hogy víz lesz a sziget helyén. Na most, ha víz...
Hullámmá változik át. Azt írja, hogy és ha meg fogsz válni ettől a helytől, soha nem látod többé ezt a szigetet, hullámmá változik át. Ebből gondoltam, hogy esetleg tényleg kitör a vulkán, és szépen elmerül a sziget a nagy semmibe. De igazad van, hogy vulkáni lehet a sziget, mert én arra gondoltam, hogy egy meteor pottyant oda le, és az pusztította el az ott lévő kígyókat, de hogyha vulkáni eredetű szigetről van szó, akkor a vulkán volt az, amely a kitöréskor elpusztította a többi kígyót.
Tehát elképzelhető az a magyarázat, Dani.
Gondolom, te az eredetit nézed, én meg itt szépen a könyvből bölcselkedem.
Minden esetre ez egy lehetőség. Na most, ha visszatérünk a mítikus lehetőségre, abban az esetben viszont ezen a mítikus szigeten egy csodálatos aranykor volt, ahol mindenféle finomságokat lehetett találni, ételt, italt bőségesen termett, semmiben nem volt hiány, amiből az következik, hogy tulajdonképpen az aranykornak egy képe. Tehát van olyan elképzelés is, mely szerint itt az aranykorról van szó, és az az óriási kígyó, aki itt van, tulajdonképpen átum lenne, hiszen átumot szokták kígyó formában is ábrázolni. Önmagában feltűnő, hogy olyan óriási a mérete a kígyónak.
Na most egyetlen dolgot szeretnék most megjegyezni, bocsánat, hogy eljutottunk erre a szigetre. És az az érzésem, hogy ezzel a szigetre való elkerülés, ezzel most befejezzük a mai napot.
Akkor lezárásként foglaljuk röviden össze, hogy miről is szólt maga ez a történet. Ugye itt keretes történetről van szó, mint az Ezzel egy éjszakában és mint annyi más történetben is. Van egy külső burok, ezen belül van magának a hajótöröttnek a története, és azon belül van még egy történet, a kígyónak a története, amelyikről legutóbb beszéltünk, és amelyiknek az a lényege, hogy 75-en voltak ezek a kígyók, a napistennek is ennyi formája van, ezért van az, hogy a kígyót Ré napistennek átunk formájával is kapcsolatba hozták, de az az igazság, hogy van, aki a királlyal hozta kapcsolatba, úgyhogy itt is többféle értelmezés van, és van, aki a jó kígyóval kapcsolatban, amit ugye Agathodaimonnak neveztek, a későbbiek során volt ez a Ptolemaiosz korban nagyon nevezetes, de jó kígyók korábban is voltak az egyiptomi mítoszokban, hiszen a kígyók jó és rossz tulajdonsággal egyaránt rendelkezhettek. Magának Ré napistennek a bárkáját is volt olyan ábrázolás, igaz, hogy később, az új birodalom korában, amit kígyó formában ábrázoltak. Tehát a keretes történet belső magja, ez a kígyós történet rendkívül röviden van összefoglalva, és itt szerepel egy lány is, amit Máth istennővel szoktak kapcsolatba hozni, de akinek nincsen semmilyen szerepe ebben a történetben, úgyhogy biztos, hogy itt is volt valami olyan történet, ami csak a szóbeli hagyományban élt, és amit nem írtak le, vagy az az írnok, aki ezt másolta, nem írta le. Minden esetre volt egy kígyós történet, aminek a lényege az volt, hogy itt a szigeten nagyon sok kígyó élt, és egyszer valamilyen módon valamennyien elpusztultak, egy csillagról ír, az égből érkezett tűzről szólt ez a történet, ami többféleképpen is magyarázható. A meteorit az egyik lehetőség, a másik lehetőség pedig az, hogy a vulkán kitörésből az égből lehulló tűz volt az, ami elpusztította őket. Egyetlen egy kígyó azonban megmenekült, egy óriási kígyó, aki nagyon különlegesen nézett ki, ezért lehetett kapcsolatba hozni az istenekkel. A keret következő része, a középső, ami a leghosszabb terjedelmét tekintve, magának a hajótöröttnek a története, aki ugye miután hajótörés szenvedett ezen a szigeten, amiről szó volt, hogy vagy mítikus sziget, vagy tényleges sziget, ami későbbiek során jelentősen megváltozott, és amivel kapcsolatban különleges dolgokat mondtak, hiszen nagyon nehezen megközelíthető, tehát itt tejjel mézzel folyó kánoán fogadta emberünket, és innen sikerült aztán visszakerülnie a székhelyre, ahol most találkozott azzal a fejedelemmel, aki nem tudjuk miért, de igen, kétségbe van esve, és akinek ezt a történetet elmesélte.
Úgyhogy akkor miért is mondja mindezeket a kísérő a fejedelemnek, hogyan magyarázza mindezeket a dolgokat?
Közben megtaláltam, hogy megint hullámmá vízzé válik.
Hát ahogy...
Tehát az szerepel, na most ezt mondja Wainwright, úgyhogy olyan lesz, megint ez a függöny láthatatlanná teszi, és beleolvad a hullámok közé.
Na, kedves hallgatóim, gondoljanak egy science fictionre, úgyhogy mi a magunk részéről most kénytelenek vagyunk önöket itt hagyni, hogy törjék egy kicsit a fejüket, hogy valóban mi is történhetett, törjék egy kicsit a fejüket azon, hogy hol található ez a sziget, lehet, hogy még el is jutnak arra felé, és akkor most a következő alkalomig engedjék meg, hogy elbúcsúzzunk önöktől. A viszont hallásra!
Legközelebb Ramszesz történelmi rovatunkkal jelentkezünk jövő pénteken. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.